Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat. 294. számú dicséretünknek mind a három versét énekelve. 294. számú dicséretünk mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Imádkozzunk. Igazán csak te, aki szíveknek és emberi lelkeknek, értelmeknek, bensőknek ismerője vagy, te tudod igazán rólunk azt, hogy mennyi vigasság, mennyi öröm, mennyi fölszabadultság, mennyi boldogság van a mi keresztény életünkbe. És te tudod igazán azt is, hogy mennyi görcs, mennyi keserűség, mennyi csalódás, mennyi kétségbeesés, mennyi hiába valóság, mennyi örömtelenség. Szeretnénk, Urunk, úgy élni, hogy igaz legyen, hogy Jézus a mi vigasságunk. És szeretnénk általad örvendező keresztény életet élni, amelyikbe belesugárzik a menny fénye, és amelyik átsugárzik rajtunk, s mások számára is kívánatossá teszi a te csodálatos ügyedet. Könyörülj meg rajtunk, hogy örvendező keresztények lehessünk. Amen. Istennek igéjét a Máté evangéliuma 9. részéből olvasom. A 14. verssel kezdődő és a 17. verssel bezáródó igeszakaszt. Akkor a keresztelő János tanítványai jöttek Jézushoz, ezt mondva: miért van, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Mondanékik Jézus: vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Kedves testvérek, ennek a mi mostani sorozatunknak a végére érkeztünk, és ezen az utolsó alkalmon, úgy, ahogy tegnap már jeleztem is, abban a sorozatban, hogy életünk csődjei és Isten megoldásai, ez következik ma este, hogy a vallásos élet csődje. Erről fogunk az ige alapján együtt gondolkozni. De úgy emlékeztetőül, ahogy nem tettem meg estéről estére, pedig szokásom, most mégis megteszem, hogy egy-egy mondat erejéig összefoglalom, és mint egy emlékeztetem a testvéreket a sorozat témáira. Hétfőn arról az élet csődről beszélgettünk, amikor valaki nem érti meg, hogy mi az élete értelme. Az egy csődös élet, aki úgy éli az életét, hogy egyszer arra döbben rá, hogy de minek? Mi volt ennek az értelme? Az, hogy minden nap ebédet főztem, hogy bejártam a gyárba, hogy gyereket neveltem, hogy vásároltam és a piacra jártam. Jó, jó, mind hozzátartozik az élethez, de ez volt az értelme? Itt azt a választ kaptuk Isten megoldásaként a Jelenések könyvéből, az akkori napi ígéből, hogy Isten erre a nagy csődhelyzetre, amikor az ember fölméri azt, hogy mennek itt a dolgok, csak valahogy az egésznek sok értelme, szépsége, lelkesítő ereje nincs, akkor jön Isten megoldása, és ezt így kaptuk az igéből, hogy Isten egy ajtót nyitott a mennybe, és megértette Jánossal, és megérteti mindenkivel, hogy több az élet annál, mint amit itt, mint taposó malmot csinálunk. Értelmetlennek lehet látni az életet, ha csak ennyi. Ha egy bezárt világba élek, és a végén a nyitott sír vár. Tényleg akkor mi értelme volt az életnek? De Isten ajtót nyit a mennyre. És akkor János belát a mennyvilágába, és látja, hogy él az Isten, a láthatatlan Isten. És hogy az emberi életek nem fejeződnek meg sírgödrökbe és koporsókba. Hogy több az élet annál, mint amit mi élünk. Aztán a következő este a szenvedés értelmetlenségéről gondolkoztunk. És arról, hogy a mi földi életünk két nagy megoldatlan problémája, mint egy a szégyene és a szenvedés meg a halál. A szenvedés és a halál. És az ember élete csőd, ha arra gondol, hogy végig küszködöm és végig szenvedem az egész életemet. És minek? Isten igéje pedig arra tanított bennünket, hogy az szenvedésnek két része van. A földi része, mi csak erre gondolunk. De van egy másik is. Mégpedig azért, mert nem fejeződik be az élet, a földi élet lezárásával. És szörnyű, ha valakinek úgy folytatódik, hogy aztán az egész hátralévő örök életébe szenvednie kell. Ahogy Jézus mondta arról a másikról, hogy ott lesz sírás és fogaknak csikorgatása. Szerdán arról volt szó, hogy a magamba vetett hit csődje. Hogy az emberek úgy élik az életüket, erre is vagyunk szocializálva, minden ezt súgja, mondja, tanítja, hirdet, hogy bízz magadban. És az ember nagy öntudattal bízik magában, serdülő korától a koporsóig menve. Aztán eljön a pillanat, amikor ki kell mondani egy olyan mondatot, mint Péternek, aki azt mondta, hogy bár egész éjjel fáradtunk, mégse fogtunk semmit. Bíztunk pedig magunkban, a szakértelmünkben, a tehetségünkben, és mégis azt látjuk, hogy semmi. És akkor Isten megoldása az, hogy Jézus azt mondja Péternek, most egyszer fordulj el Pétertől, és fordulj komolyan én hozzám, és hidd el, amit mondok. Tedd meg, amit most mondok. És így a magába vetett hit csődjétől Péter eljut a Jézusba vetett hit bizalmáig, és csodálatos életet él attól kezdve. Végül pedig tegnap az elnémított lelkiismeret csődjéről volt szó. Arról, amikor Heródes megpróbálja a lelkiismeretét elnémítani. Vádolja őt, amit csinált, mert keresztelő János elmondja neki Isten igéjét, hogy paráznaság, amit csinálsz, hogy a testvéred feleségét magadhoz vetted. És ezt a lelki ismeretet, amelyik vádolja az embert, ha vétkezik, először megpróbálja lehalkítani, aztán végérvényesen elhalkítani. És úgy gondolja, hogy sikerült, és akkor jön a megoldás, ami neki nem vezet eredményre, az, hogy megjelenik Jézus. Heródes azt hiszi, hogy Jézus hozza az ítéletet, a bosszút keresztelő János haláláért, de Jézus hozza a kegyelmet és a bűnbocsánatot. És az elnémított lelkiismeret csődje helyén egyetlen megoldás létezik, a bűnbocsánat. Vagy az, hogy ami miatt a lelkiismeretem elnémíthatatlanul, újra és újra vádol. Elfogadom Isten bocsánatát, és megköszönöm. Ma pedig gondolkozzunk egy kicsit ezen a vallásos élet csődje. Első hallásra talán furcsa maga a megfogalmazás. Hát nem éppen az a megoldás, ha valaki vallásos? Hogy lehet ilyet mondani? Hogy az csőd. Nem éppen azoknak az élete csőd, akik nem is vallásosak? Hogy lehet ezt mondani, hogy a vallásos élet csődje? Hát ha valaki gyakorolja a vallását, az miért csőd? Aki nem gyakorolja, az igen, az csőd. Fölmerül a kérdés, testvérek, mielőtt belemennénk, hogy vajon csődbe juthat-e a vallásos élet? Igazán csődbe juthat-e? Nos, testvérek, azt látom, hogy igen. Azt látom, hogy a vallásos élet mindig csődbe jut. Ezért fontos lenne ma este egy kicsit végig gondolni, hogy mit is jelent ez, hogy vallásos élet, ami csődbe jut. És mit állít ezzel szembe Jézus, amelyik nem jut csődbe? És mi jellemzi ezt a csődöt? Milyen a vallásos élet csőd helyzete? Most, kedves testvérek, ezt az egész problémát ebből a most olvasott igéből megérthetjük. Az történik ugyanis, hogy keresztelő János tanítványai oda mennek az Úr Jézushoz. És egy kérdést tesznek fel neki. A kérdés így hangzik. Miért van, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid nem böjtölnek? Miért van ez így? A kérdés mögött az van, hogy mi gyakoroljuk magunkat, ami vallási életünk szertartásaként, és gyakoroljuk a hétköznapi életre vonatkozó előírásokat is. Mi abban élünk, gyakoroljuk magunkat. És egy más helyen föl is soroltatnak ezek. Mi böjtölünk, hetente kétszer. Gondoljátok el, testvérek, milyen nehéz lehet, akik időnként megpróbálnak böjtölni. Minden héten két napot. Gondoljátok el. Aztán azt mondják, hogy mi adakozunk a szegények javára. Ami azt jelenti, hogy a keresztelő János tanítvány és a farizeusok folyamatosan adtak a szegények javára. Mert benne volt a vallásos életük természetes gyakorlásában. Aztán nagyon komolyan vették azt, hogy áldozatot kell hozni vallásuk rendje értelmébe. Egy hithű farizeusnak egy esztendőbe két pár sarut el kellett koptatnia a misszióban, vagyis amikor mások után járt, hogy megmentse őket a kárhozattól. Azt mondják keresztelő János tanítványai Jézusnak, hogy mi és a farizeusok, mi egyformán aszkétikus életet élünk. Vallásunk előírását halálosan komolyan veszük és megtartjuk. Hogy van ez, Jézus, hogy te meg a te tanítványaid még csak nem is böjtöltök? Miért van az, Jézus, hogy te nem írsz elő a te tanítványaidnak ilyen szabályokat? Hogy adakozzanak, hogy böjtöljenek, hogy áldozatokat hozzanak. Miért van? Kedves testvérek, sokkal érdekesebb az, hogy miért idegesítette keresztelő János tanítványait és a farizeusokat az, ahogy Jézus tanítványai éltek. Vajon miért idegesítette őket? Miért bosszantotta őket? Miért kérik Jézustól számon? Hát, hogyha ők a saját vallásukba teljes békességet nyertek, akkor mi idegesíti őket? Ha én a vallásomban belső békességgel tudom élni a magam vallásos életét, akkor miért idegesít, hogy egy másik ember nem úgy éli? Mert keresztelő János tanítványait és a farizeusokat irdatlanul idegesítette, hogy Jézus és a tanítványai nem úgy élik a vallásos életüket, mint ők. Hát miért nem volt nyugalmuk a saját vallásukkal? Miért nem volt nyugalmuk a saját vallásos gyakorlatukkal? Testvérek, máig érő probléma ez. Ma is vannak ilyen nagyon komoly, aszkétikus, sok áldozatot hozó, a vallásukat nagyon komolyan vevő emberek, akiket bosszant, felháborít, dühít, hogy vannak, akik a maguk vallását, hát szóval túl lazán élik. Nem tetszik ez nekem. Nem úgy kéne, hanem úgy kéne, ahogy mi csináljuk. De hát, ha valakinek békessége van azzal, amit csinál, miért fáj neki a másik vallásgyakorlata? Kedves testvérek, azért, mert nem volt benne semmi örömük. Ez a magyarázat. Keresztelő János tanítványainak a vallásgyakorlatukban semmi örömük nem volt. És a farizeusoknak sem. Semmi örömük nem volt. És én annyi keresztény testvéremmel látom azt, hogy semmi örömük nincs. És tele vannak keserűséggel és váddal mások keresztény élete kapcsán. Föl vannak rajta háborodva. De miért? Légy boldog azzal, ha te jobban csinálod. Ha tiéd igazabb, tisztább, szentebb. Miért fáj neked akkor a másik? Csak egy oka van, hogy abban, amit csinálsz, nincs örömöd. Nincs örömöd. A farizeusok vallásos életgyakorlata, keresztelő János tanítványainak vallásos életgyakorlatában nem volt örömük. Neked van? Te egy örvendező keresztény ember vagy? Ha úgy valaki beléd botlik, és beszélgetni kezd veled, és valahogy kibudjan belőled, hogy keresztény vagy vallásos ember vagy, kibudjan az örömöd is. Mert kedves testvérek, azért voltak felháborodva Jézuson és Jézus tanítványain, keresztelő János tanítványa és a farizeusok, mert míg az ő vallásgyakorlatuk eredményeképpen örömtelenek voltak, azt látták, hogy Jézus tanítványai nem ilyenek. Fontos kérdés, testvérek, hogyha ez így igaz és így igaz, akkor miért gyakorolták mégis a vallásukat? Hát egyszerűen nem volt benne örömük. Mert nem volt. Miért gyakorolták? Most testvérek, egyértelmű, hogy mindenek előtt kötelességből gyakorolták. És ez a vallásos élet csődje. Mikor valaki kötelességből gyakorolja benne magát. Ez a vallásos élet csődje. Ez a garancia arra, hogy örömtelen lesz a keresztény élete. Garancia. Meg azért gyakorolták benne magukat, hogy kiérdemeljék Isten bocsánatát, meg Isten kegyelmét kiérdemeljék valamiképpen. Kedves testvérek, minden kornak, korosztálynak, vallásnak megvan a maga vallásos életgyakorlata, megvan ma is. Van egy vallásos életgyakorlatunk. Templomba járunk. Hát ez hozzátartozik a vallásos életgyakorlatunkhoz. Igaz, hogy fogvicsorogtatva, igaz, hogy 10 óra előtt 5 perccel még majdnem üres a templom, igaz, hogy van, aki éppen csak igyekszik az utolsó pillanatba ideérni, vagy egy kicsit később ideérni, de hát azt tudjuk, hogy hozzá tartozik a templom. Menni kell. Nem esik mindig jól, se a fölkelés, se a készülődés, se a buszozás vagy gyaloglás, tehát kell. Aztán hozzátartozik a vallásos életgyakorlathoz, hogy Bibliát is kell olvasni. Csak ebből a kellből előbb-utóbb az lesz, hogy elmarad. Meg imádkozni is kell, mert a vallásos életgyakorlat része, hogy imádkozni is kell. És ahol ez így van, ott előbb-utóbb az imádság is elmarad. Meg adakozni is kell. Így aztán nagy nehézségek árán valamit adakozom is, mert kell, meg nézik azok is, akik a perselyt tartják, talán a pap szeme is oda néz, kell, mint a Isten szeme nem nézné, de kell. Most, kedves testvérek, hányan kezdték már el, akár gyermekkorukban, akár később is gyakorolni magukat a vallásukban? Aztán mi lett belőle? Kedves testvérek, a vallásos életnek kétféle csődje van. Az egyik, hogy valaki elkezdte csinálni, és abba hagyta. Ebből van a legtöbb. Elkezdte csinálni, de abba hagyta. Lehet, hogy te is már ezen gondolkozol. Abba kéne ezt hagyni. Ez a sok kell egyre nehezebb. A vallásos élet másik csődje, mikor elkezdte, és kötelességből még csinálja. Mi a megoldás? Életünk csődjei, Isten megoldásai. Hát mielőtt elmondom, először azt kell végig gondolni, hogy nálad hogy van ez a dolog? Hogy van ez a dolog? Most, kedves testvérek, Jézus ránéz az örömtelen, szigorúan vallásos jánosi tanítványokra, és segíteni akar. Mert Jézus nem szereti ezt a morc arcú keresztényt. Egyszerűen nem szereti. Jézus az örvendező arcú és lelkű keresztényeket szereti. Mondtam már egyszer-kétszer ez alatt a 26 év alatt, hogy néha, amikor onnan a szószékről lenézek, kétségbe vagyok esve. Uram, ennél boldogtalanabb sereget én még nem láttam. Én nem tudom, hogy te mit látsz rajtuk, de ezek boldogtalanok. Hát ezek örömtelenek, mintha nem is hallanának evangéliumot, az azt jelenti magyarul örömhír. Ezek bejönnek, meghallgatják az örömhírt, szomorúan kimennek. Jézus végighallgatja keresztelő János tanítványait, a farizeusokat, és segíteni akar nekik. És most segíteni akar mindenkinek, aki rászorul. Ezt mondja. Vajon szomorkodhat-e a násznép? Még ott van vele a vőlegény. Aztán. Ótömlőbe nem tesznek új bort. Kedves testvérek, Jézus elkezd beszélni nekik az örömről. Az örömről. És azt mondja válaszképpen, az én tanítványaimat egy nagy öröm indítja. Egy nagy öröm indítja hitük gyakorlásában. És nem a kötelesség. És nem az ítélettől való félelem. És nem a neveltség, mert abból csak vallásos életgyakorlat lesz, és annak a vége mindig csőd. Az én tanítványaimat egy nagy öröm indítja el, hogy kövessenek engem. Semmi kényszer, semmi félelem, semmi tradíció. Egy nagy öröm. Értsétek meg, János tanítványai, és értsétek meg, nyomorult farizeusok, hogy a ti vallásos életgyakorlatotok drámája, hogy nem egy öröm indítja. Ezért mindig örömtelen. Daráljátok az Isten tiszteletet, daráljátok a Bibliát, daráljátok a missziót, daráljátok a vallásotokat. Csak éppen árad rólatok, hogy semmi örömötök nincs benne. az én tanítványaimat egy nagy öröm indítja. Pedig hogy is gyűjtögette őket Jézus? Ott ült a vámszedő asztalnál, gazdag bankár volt. Jézus azt mondta, hogy te, gyere velem, Lévi, hagyd itt ezt az egészet. És azt olvasjuk, és felállt, és örömmel követte őt. Péterről azt olvasjuk, mikor Jézus azt mondja, akkor most gyere velem, Péter. Ott hagyott, ahogy a költő mondja, csapot, papot, hálót, hajót, mindent. És örömmel olvassuk az evangéliumban, követte Jézust. Testvérek, a keresztény ember, ha nem örömmel indul a Krisztus követés útján, akkor a vallásos élet csődjébe fog hullani. És lesz belőle egy igazi keresztény antireklám. Csak ilyen ne. Csak ilyen ne. A mi örömünk forrása, testvérek, Jézus személye, akit megismertünk, mikor elindultunk vele, és csodálatosnak ismertük, akiért érdemes volt otthagyni a vámszedő asztalt, meg a hálót, meg mindent, amit addig éltünk. Ahogy Pál apostol mondja, kárnak és szemétnek ítélek mindent, Gamáliel egyetemét, minden tudásomat, minden sikeremet, minden eredményemet a Jézus ismeretéért. És aztán olyan tűz lesz a szívébe, hogy fölforgatja az egész római világbirodalmat, egy kis nyomorult ember. Jézus az öröm forrása. Kedves testvérek, ide azt írtam, aláhúztam, én is ezzel a nagy örömmel indultam. Hát akkor, ha leírtam, el is mondom. Mert így igaz. Amíg csak a papgyerek bejárt ide kényszerből, mert be kellett jönni, mert keménykezi apám elrendezett. Itt nem volt mese. Ide be, igaz, Emi? Be kellett jönni. Hát itt nem azon múlt, hogy vasárnap pecázni akarok menni, vagy sétálni. Szó szerint ez a szó elhangzott, hogy mars befelé. Mars befelé. Mégis. Ezért én nagyon hálás vagyok az apámnak. Mégis. Ha azon az úton megyek tovább, az a vallásos élet gyakorlása lett volna, és csőd. De megkönyörült rajtam az Úristen, és Jézus örömével töltekezett meg az életem egy bizonyos pontján. És attól kezdve ez az öröm hajtott. Ez az öröm hajtott. Végtelen boldog voltam, hogy Jézus szolgálatába beállhattam. Végtelenül boldog. Úgy éreztem, kincset nyertem. Úgy éreztem, hogy a világ legnagyobb dolga történik velem. Végtelenül hálás voltam, hogy embereknek beszélhetek Jézusról. Óriási öröm. Keresztelő János tanítványai vallásos életükkel szerették volna Istentől a kegyelmet és az áldást kiérdemelni, megérdemelni. Tulajdonképpen minden pogány vallásnak ez a lényege, hogy szeretném az Istenem áldását, ajándékait kiérdemelni és megérdemelni. Jézus tanítványai pedig először Jézustól kaptak valamit. Kaptak valamit. Minden földi örömnél nagyobb örömöt. Nem mert járt nekik, nem érdemből, ingyen kapták. És aki elkezdte Jézust követni, az örvendező életet élt attól kezdve. Ez a fajta kereszténység, testvérek, soha nem jut csődbe. Soha. Vannak bukásai, vannak botlásai, vannak elesései, csak csődje nincs. Csak csődje nincs. Tudjátok miért? Mert a vallásos életbe nagyon bele lehet fáradni és belekeseredni, az örvendezésbe nem lehet belefáradni. Se belekeseredni. Mert ilyen az öröm természete. Emlékeztek, volt egy Zákeus nevű, szintén bankár, hogy szívták most a bankárok a fogukat, hogy megadóztatták őket. Ja Istenem! Egész életük arról szól, hogy hogy loptak meg bennünket, és rabolnak ki folyamatosan bennünket, és most nekik is adózniuk kellett, hát rettenetes. Ez valami szörnyű. Az egész európai közösséget fölforgatták, hogy tiltakozzanak. Adót kell fizetni egy bankárnak. Micsoda disznóság! Érdekes, nekem kell, az nem az? Hát neked is kell. Volt egy Zákeus nevű bankár, és azzal az a csoda történt, hogy amikor találkozott Jézussal, ez a nagy harácsmester, odaadta az egész vagyonát, szétszórta. Nem ez volt az izgalmas benne, hanem nem fájt a szíve, sőt. Nagy öröm volt, írja az evangélium a szívébe. Hallottatok olyan bankáról, akinek kiürítik a bankját? És mégis nagy öröm van a szívébe? Mi történt vele? Hát nagyobbal találkozott a bankjánál. Jézussal. És egy nagy örömmel indult a hívő életébe. Nagy örömmel. Kedves testvérek, azon kell ma este gondolkozni, hogy kötelességből gyakorlom a hitemet, vagy örömből. Kötelességből, vagy örömből. Áldozatot hozok-e, mikor vallásos életgyakorlatom dolgait teszem? Úgy érzem, hogy áldozatot hozok, vagy boldog vagyok, hogy Jézussal együtt lehetek. Az egyik vallásos élet, áldozatot gondol hozni, de ennek a vége mindig csőd. Csőd és feltétlenül örömtelenség. A másik soha nem érzi, hogy áldozatot hoz. Olyan ez, mint a szerelem. Boldog, hogy együtt lehet Jézussal. Senki nem érzi akkor úgy, hogy áldozatot hozok. Hát itt állok a sarkon egy órája, várom őt, micsoda áldozat. Dehogy érzi, hogy áldozat. Aki szereti Jézust, az nem érzi, hogy áldozatot hoz, hogy Biblia órára megy, hogy Isten tiszteletre megy, hogy Bibliát olvas. Istenem, megint el kell olvasni a Bibliát, mert hozzá tartozik a kereszténységemet. Ha majd bele pusztulok, hogy oldjam meg, hogy mégis meglegyen, valahogy mégis túl legyek rajta. Jézussal soha nem jut csődbe a keresztény életed. A vallásos élet pedig mindig csődbe visz. A különbség az indulásnál ott van. Beleszülettem, belekerültem és csinálom, vagy Jézusban kaptam egy új életet, és ennek az öröme elindított, és ennek az öröme végig kísér. Milyen a kereszténysége, testvér? Örömtelen, vallásos gyakorlat, vagy örvendező, hálás élet. Jézus ma este azért keresett, hogy megoldást adjon. Ne görcsölj, ne küszködj. Ne végezd kötelességből, csődbe jutsz. Ajáld oda magad Jézusnak. Uram, kezdj velem valamit. Kezdj velem újat. itt vagyok. Töltsön el a te csodálatos örömöd, és hadd kezdődjék egy hálás, komoly, hívő élet, a vallásos élet helyén. Adja meg nekünk az Isten. Imádkozzunk. Uram, én nagyon köszönöm neked azt, amikor a te csodálatos szereteted és jóságod egészen eltöltött engem, amikor világosan megértettem, hogy megbocsátottad az én vétkeimet, és örök életet adtál nekem. Köszönöm azt a felejthetetlen örömöt. És köszönöm, hogy ez valamiképpen végigvonult a sokszor bukdácsoló életemen, a sokszor rád is szégyent hozó életemen. Köszönöm, hogy valamiképpen lelki alaphangommá tetted felejthetetlenül. Dicsőítelek érette, Uram. Bocsáss meg nekem, amikor visszacsúszok valami vallásos életformába, amikor kényszernek tűnik minden, és úgy is csinálom. Könyörülj meg rajtam, hogy hadd legyen örömöm minden igeolvasással, minden imával, minden készüléssel, minden testvérekre figyeléssel, a te követéseddel. És add meg ezt minden testvéremnek, akik eljöttek a hét estéjein, akik itt vannak most, mindazoknak, akik szomorú keresztény életet élnek, tele kényszerrel, boldogtalansággal, automatizmussal, mechanikus dolgokkal, csődökkel. Segíts kijönni. Köszönjük, hogy az örömre mutattál János tanítványainak is, a farizeusoknak is, és ez az öröm benned van, és általad van. Add meg nekünk, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, ma csak egyetlen egy dolgot hirdetek, azt, hogy elhunyt Kovács Margitka testvérünk, szerettei itt vannak a templomban, most jelentették be a gyász esetet. Margitka temetése, aki ugye az asszonykör tagjai jól ismerik, és a gyülekezet egy jelentős része is jól ismeri őt. Temetése a Reán következő héten, október 7-én csütörtökön délelőtt 11 órakor lesz itt a Pesterzsébeti temetőbe. Tehát Margitka temetése következő hét csütörtökén délelőtt 11 órakor a Pesterzsébeti temetőbe. Isten adjon vigasztalódást a köztünk lévő emlékező gyászoló szeretteinek. 466. számú dicséretünket énekeljük végig, ezzel fejezzük be a sorozatunkat és a mai esténket. 466. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem, a Golgotám.
elköszönök, testvérek, még egy apróság eszembe jutott. Most az alkalom után egy kedves testvérünk itt marad, és segít a gyülekezeti terem alsó részének a rendbetételét befejezni. Ha valaki fiatalra gondolok, és elsőrenden leányra, ha valaki itt tudna Annának maradni, segíteni, azt hálásan megköszönjük. Áldás, békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.